Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Gundel Takács Gábort köszöntjük nagyon nagy szeretettel itt köreinkben, akivel fogunk egy picit labdarúgásról is beszélni, de sokkal többet azért azt gondolom. Hát első körben azt gondoltam, amikor felvetettem Tibinek ezt az ötletet, hogy veled beszélgessünk, hogy televíziózásról, de aztán rájöttem, hogy veled gyakorlatilag a médiának majd, hogy nem minden szegletéről, szegmenséről tudunk beszélni, egészen a legmodernebb platformokig, hiszen tényleg nagyon sok mindent felölelt a pályafutásod, nem tudom mennyire szándékosan.
Ja, semennyire. Az én életemben a sorszerűsége sokkal meghatározóbb volt. Aztán utána, amikor persze az embernek hoz az élete bizonyos lehetőségeket, akkor a munkát, meg az alázatot, meg a fegyelmet, azt bele kell tenni. De igazából én alapvetően színész akartam lenni, meg színházzal akartam foglalkozni, na az nem jött össze, és a televíziózás úgy eszembe se jutott. Tehát, hogy pedig én dolgoztam akkor a tévében, az MTV Sportosztályán a 80-as években, de nem vetődött föl bennem, hogy nekem ezzel kéne foglalkozni. Aztán az élet úgy hozta, hogy ez a színház dolog nem működött, a tévében megjött egy lehetőség, hát akkor kipróbálom én ezt, ez végül is ez tök jó, meg én amúgy is mindig sportoltam. És akkor így kezdtem el tévézni, aztán véletlenül jött a Játékhatárok nélkül, avval léptem ki a sportból, aztán elkezdtünk rádiózni a Rádió Bridge-ben, akkor azt csináltam 6 évig, akkor eldöntöttem, hogy többet nem rádiózom, akkor jött a Danubius 4 év, közben voltam egy másfél évig egy teniszmagazinnak a főszerkesztője, most is írogatok csak most már ugye online, a Szemlélek blogra. Most ugye ezekben az elmúlt hetekben átmentünk ilyen online platformokra, úgyhogy most egy élő Facebook műsorban vagyok benne, összesen egy ilyen 4 részes, ilyen vállalkozói tanácsadó műsor, a Design Terminála. Szóval úgy ezeket úgy hozza az életet, ezeket nem lehetett úgy igazából eltervezni. Valahogy úgy mindig jött valaki, fölhívott, mi volna, ha, hát oké, csináljuk, és akkor szóval így.
Én nem nagyon szoktam megérni semmitől.
Hát nem, valamire nemet mondok, tehát azért nem vállalok el mindent, nem ijegységből, csak föl kell mérni azt, hogy mi az, ami való az embernek, és mi az, ami nem. Ez lehet más műfaj is, például nem egyszer hívtak ilyen szépségkirálynő választásra zsűribe, ezeket nem tudom, meg ilyen divat bemutatókra, hogy, de azt annyira nem érezném hitelesnek, tudod, hogyha én mondjuk egy divat bemutatón ott osztanám az ész műsorvezetőként, de én magamnak se hinném el, vagy például a Dal című műsort az MTV-n csináltam 3 évig, és én mondtam, hogy szerintem keressenek egy fiatalabb műsorvezetőt, mert egyrészt a versenyzők egy része az a gyerekem lehetett volna, szó szerint, tehát fiatalabbak voltak, mint a például Dalos Bogi, hát fiatalabb volt, mint a legidősebb gyerekem, és néha nem éreztem azt, hogy amikor azt mondom, hogy fú, és most következik a nem tudom ki, hogy azt elhiszik-e nekem, hogy én azt otthon hallgatom-e, miközben én tudtam, hogy nem, de és akkor azt gondoltam, hogy ezt inkább adják oda valaki másnak. Szóval azért tudni kell nemet mondani, meg tudni kell, hogy mi az, ami nem való az embernek, és akkor azt inkább nem kell csinálni. Vagy volt olyan, hogy kapta a felkérést egy televíziós műsorra, mutattak belőle egy pilot adást, és akkor én azt mondtam erre, hogy figyeljetek, most ezt vagy nem én csinálom, vagy ha én csinálom, akkor nem így csináljuk, döntsétek el. És akkor úgy döntötték, hogy nem én csinálom. De, mert úgy egy kicsit, hogy mondjam, kicsit értelmiségibb lett volna, hogy én szerettem volna. És akkor azt mondta, ez egy kereskedelmi televízió volt, és akkor azt mondták, hogy akkor inkább csinálják mással, hajrá. De nem baj, jobb ez így.
Gondolom, hogy ezerszer megkaptad már azt a kérdést, hogy ezek közül melyik a kedvenc. Nem is arra vagyok igazából kíváncsi, mert az összes ilyen feladat az azzal jár, hogy ezekre fel kell készülni, ezeket végre kell hajtani. melyik az, amelyiknek a felkészülése és a maga a végrehajtása közben a legkomfortosabban, a legkellemesebben érzed magad?
Ez azért nehéz ügy, mert én pont a változatosságát szeretem, meg szerettem a dolgoknak, tehát amikor mondjuk még kicsit más tempóban éltem az életemet, mondjuk az MTV-nél, hogyha fölvettem egy szezonban 160-valahány maradt talpont, akkor ugye egy-egy felvételi etap az 5 napig tartott, és 5 nap alatt fölvettünk 15-öt. És a 15 után nagyon jó volt elmenni egy futballmeccsre. De fordítva is igaz, hogyha egy foci EB-n vagy foci EB-n egy hónapig csak meccseket néztem zsákszámra, akkor utána nagyon jó volt egy kicsit elmenni, egy vetélkedőt csinálni. Másfajta televíziózás, másfajta gondolkodás, másképp veszi igénybe az agyadat, szóval a kettő úgy kiegészíti egymást, ez nagyon jó. Én is dolgoztam elég intenzíve sporttelevíziónál egy időben, és amikor csinálsz havi 25 meccset közvetítesz, akkor az a futballt is meg lehet utálni. Tehát, főleg akkor, amikor egymás után csinálod az Osasuna Alaves szintű meccseket. Tehát azért, mert persze Barca Real tök jó, de amikor a kicsik játszanak, és nem feltétlenül jó, és szóval azért bele lehet abba is rettetesen fáradni, és ezért inkább én szeretem ezt a fajta változatosságot, ami van az életemben, mert nagyon, nagyon jól egyensúlyban tartja az embert.
Én mindig azt nagyon mondani, hogy nálam, bocsánat, az indikátor az ezeknél a dolgoknál, hogy mi az, amit kényelmesen meg szívesen csinálok, hogy általában azok a produkciók, amiket én magam is szívesen nézek, nálad van ilyen?
Ja, hát nyilván, persze. Tehát azért, hogyha az ember olyat csinál, amit nagyon nem szeret, azért azt a néző leveszi, nem?
Gondoltam erre.
Tessék?
Amit az Osasuna meccs kapcsán gondoltam erre, tehát hogy a Barca Realt azt egyébként is megnéznéd, tehát a szívesen is csinálod, míg mondjuk van olyan meccs, amit nem biztos, hogy egyébként bekapcsolnál a tévében, amikor
fut. Hát igen, csak hát ugye melyik az a munkahely, ahol csak olyasmit csinálsz, amit szeretsz, nem? Tehát időnként azt is meg kell csinálni, ami kevésbé szeretsz, de meg kell csinálni. Egyszer a Máté Pali vezetett meg, mert mondta, hogy lesz valami jó skót bajnoki, és ízés elvállalom. Persze, mondom, ezért úgyis a ritkán közöttek, és utólag jöttem rá, hogy egyébként BL forduló van, és rajta senki nem fogja nézni. Illetőleg volt még egy dolog, amit muszáj volt megcsinálni, a foci ebben én közvetítettem az izland-osztrák meccset, ami egy időben kezdődött a magyar-portugállal. Ez mondjuk, ezt nem benéztem, ezt tudtam, hogy így lesz, de azt is tudtam, hogy hát ezt senki nem fogja rajtam kívül nézni, úgyhogy megengedtem magamnak azt a szemtelenséget, hogy úgy kezdtem a közvetítést, hogy köszöntöm az ismétlés nézőit, hiszen rajtam kívül magyar ember nyilvánvalóan nem nézi élőben ezt a mérkőzést, és ez egészen biztosan így is volt. És ráadásul nem volt szerencsém, mert ugye a kommentátor állásban két monitor volt, és megtehettem volna, hogy az egyiken nézem az osztrák-izlandit, tehát ugye a lassításokat, stb. A másikon meg félszemmel nézem a magyar-portugált. De mondom, nem fegyelmezett vagy Gábor, mert ott történik valamit, meg benézel valamit, nem figyelsz oda, nem szabad szakmai fegyelmezetlenség, így dobta a gép, Oké. De az volt a probléma, hogy az egyen alattam ülő kommentátor, az viszont nézte. És nem tudtam nem látni, hogy potyognak a gólok, úgyhogy nagyon észnék kellett lennem. Egyébként jó meccs volt az osztrák-izland, tehát 2-1 jó meccs volt, csak hát rajtam kívül senki nem nézte élőben.
Szóval nagyon belevágtunk a sűrűjébe, de azt hiszem, hogy tényleg ebben a helyzetben egyébként is azzal lett volna érdemes kezdeni, hogy vagy egyébként mostanában, és hogy telnek a napjaid ebben a szituációban.
Köszönöm, látom, hogy ti is otthon ültök, én is otthon ülök. Hát nagyon-nagyon lecsendesedett az élet, ugye nem nagyon vannak sportesemények, csak ugye ismétlések vannak, meg nincsenek rendezvények. Dolgoztam volna májusban az úszó EB-n, júniusban a foci EB kapcsán is lett volna munkám, hát ezek most mind mennek a levesbe. Hát megpróbálom úgy fölfogni, és ezt azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenkinek ezt lehet javasolni, hogy akkor nézzük a jó oldalát, hogy akkor ebben mi a jó. Nyilván az nem jó, hogyha valaki beteg, vagy ad abszurdum, hogyha valakinek meghal egy hozzátartozója, azt nem tud jó lenni, de ha már otthon kell ülni, ha már lelassult a világ, ha már ilyen helyzetben vagyunk akaratunkon kívül, akkor próbáljuk meg azt, vagy azt is kihozni belőle, ami jó, amit tanulhatunk belőle. Talán nem is baj, hogy egy picit így megállt a világ. Lehet, hogy évente egyszer meg kéne állapodni az emberiségnek, hogy most egy hónapra kikapcsolunk, és senki nem utazik sehova, mindenki otthon marad, és egy kicsit összeszedi magát, társas játékozik a gyerekeivel, mint ahogy én is. Most itt van a 3-20 éves gyerekem, és akik egyébként már elköltöztek, de mivel még egyiknek sincs egy családja, most mindig hazajött, úgyhogy társas játékozunk, meg egy csomó mindent csinálunk, egy kicsit visszajött a gyerekkoruk, nosztalgiázunk, meg az embernek ilyenkor több ideje van olvasni, meg én is itthon egy csomó mindent megcsinálom, amit évek óta halogatok, ilyen selejtezések, pakolások, stb. A kert soha nem volt még ilyen jó állapotban, mint most. Szóval egy picit azt hiszem, hogy fel is tudunk töltődni. Igazából a személyes kapcsolatok hiányoznak, tehát az, hogy nem, mert így is lehet persze beszélgetni, de azért mennyire jobb egy kávé mellett, vagy nem tudom, vagy amikor ugye a család ünnepségeken összejön a család, mert van egy szülinap, vagy egy névnap, most nem tud összejönni a család. Tehát ez meg nyilván nem jó. Na mindegy, szumma szumárum, szóval azért megvagyok, remélem, hogy ez nem tart örökre, igyekszem egy kicsit feltöltődni, megnézni a jó oldalát, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz ezek után a világ. Változik-e valamit az emberiség, vagy elég hülyék vagyunk, és minden visszáll a régi kerékvágásban.
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye azzal kezdtem, hogy tényleg gyakorlatilag a médiának, a modern médiának minden szegmensét kipróbáltad, és volt abszolút lehetőséged ugye idézőjelben a televíziózásnak is, talán még ugye a klasszikus korszakába is belekóstolni. Ha azt mondom, hogy telesport, mi az, ami először eszedbe jut?
Hát az, hogy amikor én 1983-ban elkezdtem televíziózni, akkor még csináltunk fekete-fehér műsort. Akkor a Szabadság téren akkor építették a kettes stúdiót, az volt az utolsó, ami tehát az színes lett, és akkor még volt egy ilyen vetítő, egy ilyen nagy terem, amit átalakítottak ideiglenes stúdiónak, és abban még fekete-fehér műsorokat forgattunk. Tehát emlékszem, hogy akkor még úgy indult a futballmeccs, hogy el kellett mondani, hogy a fekete-fehérben televíziózó kedvéért sötét színben az egyik csapat, és világosban a másik. Vagy sose felejtem el azt, hogy én ugye ügyelőként kezdtem, az aki 19 évesen, aki a legkisebb pont az egész stábban, tehát egy ilyen mindenes ember, és nekem kellett a feliratokat gyártani. És a szerkesztő megadta, hogy egy adott műsorhoz milyen feliratokra van szükség, névinzertek, stb. És akkor voltak ilyen fekete táblák, meg sárga betűk. És a sárga betűkből a fekete táblára kellett kirakni a neveket, és akkor volt két inzertálvány, és akkor 1-es, 3-as, 5-ös, 7-est ide, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-ast oda. És akkor azokat úgy váltogatni kellett. Vagy ugyanígy, amikor sporthírek voltak, akkor a fotókat így kellett beállítani. Tehát effektíve jött egy fotós, Geletta Pál az MTV fotósa például, elhozta a fekete-fehér fotóit, mert akkor vasárnap végigfotózta az összes sporteseményt, és akkor a szerkesztő sorba rakta, és akkor a két inzertálvány, két kamera, inzertálvány, meg én, és akkor ügyesen kellett kivenni időben, nem akkor, amikor ki van adva, és nem úgy, hogy földöljön a többi. Tehát ilyen módszerek voltak, és hát tényleg ez még a klasszikus televíziózás korszaka volt.
Hát akkor nyilvánvalóan nagyon tud értékelni egyrészt a modern fejleményeket, meg másrészt nyilván, hogy mondhatod, hogy tényleg gyakorlatilag piramisnak abszolút az elejénél kezdted a pályafutásodat, és aztán abból sikerült tényleg szépen felépíteni az egészet tulajdonképpen, aminek biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasznos hozadéka volt.
Én állítom egyébként, hogy minden szakmában a szamárlétret végig kéne járatni a fiatalokkal, mert ha átugranak bizonyos lépcsőket, akkor majd amikor fölötte vannak, akkor egyrészt nem fogják érteni, hogy mi történik, másrészt nem biztos, hogy jól tudnak kérni a kollégáiktól, akik azon a szinten dolgoznak, ugye nem értik. És nekem az nagyon hasznos volt, hogy én amikor műsorvezetőként bekerültem az első élő műsorba, akkor pontosan tudtam, hogy mi történik. Tudtam, hogy mi történik a vezérlőben, és azt is tudtam, hogy mire van szükségük a kollégáknak tőlem ahhoz, hogy ők is jól tudják csinálni a maguk munkáját. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy annak idején ennél a telesportnál ez egy igazi műhely munka folyt, és igazi szerkesztőség volt, és tényleg végig lehetett járni a szamárlétrát, és tényleg lehetett tanulni az öregektől, ott voltunk együtt, lehetett kérdezni. Ez nagyon ritka volt, hogy valaki magától odajött és mondott valamit, hogy látta, mit csináltam, de ha én oda mentem valakihez, hogy látta-e mi a véleménye, akkor biztos, hogy segítettek. És itt nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. Én például rengeteg futballmérkőzést közvetítettem összefoglalóra, mire az első élő meccsemet közvetítettem. Ugye csináltuk a gól összefoglalót, kimentünk, végig közvetítettük a meccset, és akkor abból vágtunk egy 3 perces összefoglalót. De én ahhoz végig közvetítettem a meccset. És ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat volt, és számtalan ilyen volt, és arra is emlékszem, hogy az első élő telesport műsor, aminek én voltam a műsorvezetője, az egy gondosan kiválasztott keddi napra esett, amikor a környéken nem volt semmilyen jelentős sportesemény sem. Ezért aztán tökéletesen alkalmas volt arra, hogy egy ilyen első filmes srácot, mint ami én voltam akkor, ki lehessen próbálni, és be lehessen dobni a mély vízbe. De ez másfél évvel volt azután, hogy én először interjút csináltam. Sose felejtem el, hogy mennyire büszke voltam rá, hogy engem Vitrai Tamás, kérem szépen, elküldött a Bulgáriába a baráti hadseregek Spartakiádjára tudósítónak. És akkor egy operatőrrel, Király Péterrel elmentünk Bulgáriába. És hát szegény Péter egy öreg rutinos operatőr volt, már nem él. Én megmondtam, hogy forgassuk ezt, forgassuk azt, de senkit nem érdekel, senkit hidd el. De engem azért küldtek ide, hogy csináljuk, és forgattunk, mint a gép, a Péter nagyon rendes volt, már látta, hogy lelkes még a srác, hazaküldtük az anyagokat, természetesen a háromnegyed része soha nem került adásba, de én nagyon büszke voltam rá, hogy ott voltam a baráti hadsereg Spartak egyen, ti ma azt sem tudjátok, hogy mi ez. Ugye minden, ahogy a Honvéd volt a Magyar Hadseregnek a sportegyesülete, ez minden szocialista országban így volt, és ezeknek a katona sportolóknak volt egy ilyen olimpiaszerű, sokféle sportágban zajló eseménye, és hát ez a szocializmussal együtt kihalt, és mint utóbb kiderült, ez az utolsó baráti hadseregek Spartakiádja, tehát történelmi szempontból én még elcsíptem az utolsót. De hát ez már nagyon régen volt, azt hiszem 90-ben talán, vagy 91-ben, 90-ben inkább.
Ez a fajta lelkesedés az azért megmaradt amellett, hogy persze itt a profiknak kiáró higgadsággal is most már párosul, nem? De azért, amit csinálsz, azt mindig szereted úgy csinálni, hogy mindent beleteszel bele.
Hát figyelj, most vagy úgy csináld, vagy nem. Tehát a néző az nem tudja, hogy mitől jó egy műsor, vagy mitől rossz, de csalhatatlanul megérzi, hogy ez most kamu, művi az egész, ilyen... Vagy igazi. És én azt gondolom, hogy a mi szakmánkban az a mérce, hogy van-e még benned kíváncsiság. Mert ha van benned igazi kíváncsiság, akkor tudsz igazi kérdéseket föltenni, és akkor fogsz igazi válaszokat kapni. Ha már nincs benned igazi kíváncsiság, akkor már művi kérdéseket fogsz föltenni, és művi válaszokat fogsz kapni, és az egész büdös lesz, és a néző meg le fogja venni. Tehát én mindig kontrollálom magam, hogy érdekel-e még az, kíváncsi vagyok-e. Vagy ha azt érzem, hogy akkor próbálom megkeresni azt az oldalát, ami felől kíváncsi vagyok. Ugye volt egy időszak az MTV-nél, amikor ilyen magazin műsort kellett vezetni, ez a klasszikus, ez a 8-10 ember kell, jön különféle témákban. És mit tudom én, amikor a divat az nem igazán érdekel engem. És amikor jött egy divat tervező, akivel beszélgessek 8 percet, mert nyert valami díjat, meg nem tudom, akkor bajban voltam, de az biztos voltam benne, hogy én nem szúrhatom el az ő dolgát azért, mert engem nem érdekel. Tehát neki meg ez az élete, és őt most behívták ide. Tehát nekem meg kell találni azt a szegmensét a dolognak, hogy mire vagyok én kíváncsi. És a dolog egy kicsit vicces lett, mert a hölgy nagyon hamar levette, hogy ez a pali, ez... Viszont olyan kérdéseket tesz föl, amiket addig nem tettek föl neki. És nyilvánvalóan egy olyan közönségréteget meg nagyon jól elért ez az interjú, aki hasonló volt, mint én. Csak nem merte, vagy nem tudta megkérdezni. Tehát lett egy nagyon jó beszélgetés belőle, de egy ilyen atipikus divat tervező beszélgetés lett belőle, de jó volt, és egyébként mindenben meg tudod találni a kíváncsiságodat, mert tulajdonképpen minden emberi tevékenység mélyén maga az ember van, aki gondolkozik, aki kreatív, aki akar valamit, stb. Tehát tulajdonképpen, ha az embert megtalálod a tevékenység mélyén, akkor igazából megtaláltad az érdekeset.
Hát meg hogyha a témához megtalálod a hozzátartozó igazán érdekes olyan mélységeket, amik esetleg téged is, meg a nézőket is érdekelhetnek, akkor abból is már az öröm, meg az élmény, hogy többet ki tudtál hozni. Volt-e olyan egyébként, amihez pont ilyen úton, ilyen tapasztalati úton jutottál el, amit magad nem is gondoltál, hogy ez az irány, ez valaha élni fog, de elkezdted, elindultál, megtetszett, mert nem, divattervező nem lettél, amennyire tudom.
Nem annyira. Igen. Nem, de másképp, hogy... másképp nézem egyébként, tehát arra jó dolog, hogy egy picit az ember nyitottabbá válik, de mondjuk divattervező nem lettem. Hogy mi az, amit ezután kezdtem el, nem tudom, azt nem mondom, hogy standard módon azóta én magam is csinálom, de hogy esetleg az ember utólag még egy kicsit utána olvas, utána néz, mit is mondott ez az ember, hogy is volt ez, stb. Olyanra biztos volt példa. Én amúgy is elég sok mindent olvasok, meg sokfélét olvasok, meg...
Azon ezt látjuk is a képen.
Hát így igyekszem, vagy nem tudom. Szóval ez a kíváncsiság, ez nem munkahelyi kíváncsiság, hanem ez nyilván az emberből fakad. És azért az működik, de... Azt nem mondhatom, hogy azért lettem, nem tudom én micsoda, mert azért kezdtem el érméket gyűjteni, mert valaki azt mondta, hogy ha nem. Mondjuk volt egy jó pofa élmény, azt nem mondom, hogy azóta foglalom, csak azóta én nagyon szeretem a jégmadarakat. És ennek az nagyon, szerintem nagyon szépek. És pont egy ilyen beszélgetés műsorban, mint amiben ez a divatos is volt, a Hanga Zoli, az állatkert szóvivője, behozott egy jégmadarat, nem egy valamilyen ausztrál vagy új-zélandi alfaját ennek a madárkának. És miközben beszélgetünk a stúdióban, ő fogta a madarat a kezén, és ott ült a madár. És hihetetlen volt, hogy ahogy mozgatta a kezét, mozgott vele a madár is, de úgy, hogy a feje a madárnak az tökéletesen moccanatlan volt. Tehát egy mozdulatlan fej alatt mozgott a madár teste a hangával együtt. És az egyszerűen valami lenyűgöző volt, és azóta ezek a madarak engem lenyűgöznek. Van is egy valami boltba egyszer vettem ilyen jótékonysági alapon ilyen jégmadár kitűzőt, az azóta is ott van az autómban.
Nyilván nem véletlenül kezdtük mi sem a telesportnál a beszélgetés, már csak azért sem, mert én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy gyakorlatilag az az időszaka volt a telesportnak a csúcs, a történetének, hiszen hogyha azt teszik, ott volt még ugye Vitrai Tamás is, de már ott volt, ugye Knézi Jenő is dolgozott már bőséggel, ott volt még Gyula István is, aki még akkor még elsősorban ugye sportriporter volt, aztán már inkább ugye az Atlétikai Szövetségnél dolgozott, de voltak ott például olyanok is, mint ugye Palik László Héderban, akik aztán később ugye szintén elég sokáig dolgoznak még a szakmában, akár más területen is, vagy éppen Fülöp Laci is, aki ugye a mai napig a Sport TV-nél dolgozik. Szóval ugye te is azt mondtad, hogy ez egy műhely volt, és tényleg egy igazi műhely, ami kitermelt elég komoly neveket. Nyilván más is volt a helyzet akkoriban, de tényleg
az igazából erre akartam. Az a sportosztály, igen.
Így van. Tehát, hogy azzal egyetért, hogy ez volt igazából a telesportnak a csúcsa, ami furcsa úgy beszélni róla múlt időben nekem legalábbis, hogy most már azért ugye, amióta van egy közszolgálati sportcsatorna, ez a márka név, ez így eltűnt.
Hát igen, nézd, azért volt a csúcsa, mert ez volt az egyetlen televízió, egyetlen sportosztály, és nyilván mindenki, aki sporttelevíziózott, ott volt, és hát azáltal, hogy ott volt, és a magyar ember nem tudott választani a csatornák közül, hanem vagy a magyar egyet nézte, vagy a magyar kettőt, ezért nyilvánvalóan ezeket az embereket nézte, ők voltak a sporttelevíziózás sztárjai, ráadásul minden esemény ott volt, ami volt, és hát rettenetesen sok sportesemény volt. Hát nekem az első külföldi sport esemény, ahova kiküldtek két hétre, az a sífutó és biatlon világbajnokság volt. Tehát a magyar televízió 1991-ben két héten keresztül naponta közvetítést adott a sífutó és biatlon világbajnokság. Ez nem azért, mert mi nyertük az érmeket, tehát ilyen 40.-50. helyeket értünk el körülbelül. De arról mi két héten keresztül közvetítettünk. Tehát, és ott nagyon sok minden volt. Hát sokaknak még nosztalgikus a síugró négy sánc verseny. Ugye, ami szilveszter előtt volt kettő, meg utána kettő, és akkor az emberek nézték a síugró négy sánc versenyt. Vagy voltak ezek a teremfoci tornák, szóval rengeteg sportot közvetítettünk. Mondjuk nem tudtunk közvetíteni spanyol bajnokit, meg angol bajnokit, meg ilyesmit értelemszerűen, de rengeteg mindent, és nagyon sok sportműsor volt, és ugye a 88-as szőlő olimpia után, amikor én is elkezdtem televíziózni, már a másik oldalról, tehát a mikrofonos oldalról, akkor volt ugye naponta 25 perc telesport, és hétfőn volt egy 90 perces magazin műsor, ahol beszámoltunk egy csomó mindenről. Tehát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, és hát értelemszerűen ott volt a szakma. És hát persze, amikor indultak a sporttelevíziók, akkor részben ennek a társaságnak egy része szétment, ugye én is elkerültem először az Eurosporthoz, aztán a sporttelevízióhoz, másrészt pedig fiatal emberek, mint ti is, mondjuk te Ádám, te dolgoztál a Királyiban, Tibi, emlékeim szerint nem.
Nem.
Ugye ti elkezdtek már dolgozni a különféle sporttelevízióknál direktbe, és hát ma már ez teljesen normális. És hát persze nem lehet még egyszer olyan televíziót, sportosztályt csinálni, mint annak idején volt, pont emiatt, hogy szétporlad egy csomó jog, meg mindenféle.
Azt említetted, hogy ugye, több technikai stábtaggal is megtaláltad a hangot, meg nagyon sok mindent tanultál pont itt ennek a fokozatosságnak köszönhetően. Itt ezek közül, az említett kollégák közül volt olyan, aki valamilyen módon akár mentorált téged, vagy akire azt mondod, hogy a legtöbbet tudott tanítani neked, vagy egyáltalán nem volt ilyen, és magadnak kellett kitaposni az utat végig?
Nem, azért voltak sokan, akik segítettek. Volt egy Kovács László nevű szerkesztő, aki sajnos már régóta nem él, de van egy róla elnevezett díj egyébként, egy szakmai díj. Ő alapvetően szerkesztő volt, és egy ilyen nagyon, ő nagyon sokat tanított arról, hogy hogyan kell gondolkodni szerkesztőként, műsorvezetőként. Tehát a televíziós gondolkozásról lehetett tőle nagyon sokat tanulni, és nagyon jó beszélgetések voltak arról, hogy mit csinálsz, miért úgy csináltad, stb. Tehát ha szerkesztő vagy, akkor miért az volt a kezdőanyagod, miért azt fűzted rá, hogy miért így építetted fel a műsor ívét, stb. Tehát vele egy ilyen nagyon-nagyon jó tudatos televíziózást lehetett tőle tanulni. Aki indirekt módon tanított, az a Gyulai Pisti volt, aki így nagyon ritkán, mert nem volt bent, hanem jött, megcsinálta a dolgát, aztán elment, mert ezer mindent csinált, de leginkább az ő stílusa állt hozzám közel, az ő megközelítése, az ő televíziós attitűdje állt hozzám közel.
Eleganciája?
Tessék?
Eleganciája?
Az is egyébként. Meg ő volt egy nagyon fontos élményem, tőle tanultam meg azt, hogy, de úgy, hogy néztem egy közvetítését. Na, elmondom nagyon gyorsan, egy 10.000 méteres futóverseny volt, ami ugye 25 kör, egy 400 méteres pályán, tehát a dögunalom. Tehát menni, köröznek, nem történik semmi. És amikor néztem ezt a versenyt, és éppen elavó félben voltam, akkor a Gyulait hallgattam, és a Gyulai mondta, hogy hát aki elől van, az azért van elől, mert tudja, hogy neki tempót kell menni, mert neki nem olyan jó a hajrája, és ha nem jó a tempó, akkor a hajrások a végén megeszik. Aki a második helyen megy, az azért megy a másik helyen, mert neki is jó ez, amit az első csinál, de örül neki, hogy nem neki kell a nyúl szerepét bevállalni, hanem pihenhet a szélárnyékban. A harmadik helyen van, az tudja, hogy ez a kettő, de annak ez majd nem lesz jó, mert két kör múlva azért el kell indulni. Aki hátul van, az bajban van, annak előre kéne jönni, mert annak pont meg kéne fogni a mezőnyt, és elmondta az összesről, hogy miért van ott. És akiről azt mondta, hogy két kör múlva előre kéne jönni, az két kör múlva előre jött. És onnantól kezdve ez, hogy a színes ruhások mennek körbe-körbe, mint a mutató, hirtelen átalakult a dolog gondolkodó emberek versenyévé. És átalakult az, hogy most ez így gondolkodik, és akkor a másik csinált valamit, akkor a másik így reagál rá, stb. És hirtelen hihetetlen izgalmas lett a dolog. És akkor tanultam meg, amit az előbb is mondtam nektek, hogy tulajdonképpen a tevékenység mögött az emberi gógyi van, hogy azok miért úgy csinálják, miért úgy gondolkodik, és amit elhatározott, azt meg tudja-e csinálni, és tud-e rá reagálni, stb. Tehát az embert mutatta meg, és a történetet mutatta meg. Mert tulajdonképpen mi mindannyian, akik ebben a szakmában dolgozunk, de például a művészek is, mi történetmesélők vagyunk. Tehát tulajdonképpen emberek történeteit meséljük el. Hogy ez most futball, futás, divat, vagy bármi más, az már a másodlagos szegmense a dolognak. De az elsődleges az, hogy történeteket mesélünk el. Egy futballmeccs is történet. Azoknak az embereknek a története, akik ott vannak, akik valahonnan jöttek, egymással valahogy, és utána valahova mennek, folytatódik valahogy a történetük. És ha ezeket a történeteket mi jól tudjuk elmesélni, újságírók, televíziósok, stb., akkor az lesz érdekes a nézőnek. És a Gyulai ezt a 10.000 méteres futóversenyt ebből történetet tudott csinálni, és el tudta mesélni ezt a történetet. És igazából ez a lényeg. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a történeteket, és azokat el tudjuk mesélni az embereknek.
A te történetednek fontos része a játékhatárok nélkül, amit már ugye te is említettél, említetted az Eurosportot is, nagyjából az időszak hasonló, és ott kezdett egy picit, ugye te is mondtad, hogy elkezdtél ugye egy sportcsatornánál dolgozni, közben már ugye a játékhatárok nélkül talán ilyen félig meddig határeset, vagy átmenet? A saját maga is a sportműsor és a vetélkedő műsor között, nem? Tehát félig meddig igen, mind a kettőt kellett csinálnod már.
Igen, mert a játékhatárok nélkülben úgy kerültem bele, hogy az első évben a Gessler Dori csinálta. És hát rájöttek az első év tapasztalatai alapján, hogy hát kéne valaki, aki tud közvetíteni, mert ugye a közvetítés az egy televíziós szakterület. És a Dori, hát értelemszerűen nem tanult soha közvetíteni, soha értelemben nem közvetített. Kéne valaki, aki tud közvetíteni, de ki tud közvetíteni? Hát nyilván egy sportos. Akkor nézzük meg a sportosokat. És valamiért, ezt sose fogjuk most már megtudni, én kerültem bele ebbe a dologba. És akkor ezt elkezdtük csinálni, és ráadásul elkezdett működni. Ez az egész nekem nagyon passzolt. A játékossága, a humora, az egész, az én egyéniségemhez nagyon összejött. Azt sose felejtem el, amikor kimentünk az első felvételre Portugáliába, és Apró Attila volt ennek a műsornak a rendezője, és jött az első játék, és úgy odaállt mögém, és hallgatta, hogy mit beszélek. Mert értem szerint én akkor egy kazettára, tehát rögzítették a hangomat, és majd utólag vágták össze, mert ez nem élő volt. És hallgatta, hogy mit beszélek, és jó lesz. És akkor jó volt. Tehát 94-től 99-ig jó volt, pedig kétszer kirúgtak a produkcióból, de aztán mindenki egyszer visszavettek, mert hülyék voltak, mert nem azt tették be helyettem, akit be kellett volna, hanem olyat, aki tehetségtelen volt. De mindegy. Szóval az nagyon működött, de ugye ott is ez a sportosság volt a kapcsolódási pont, hogy hát tudni kellett közvetíteni. Csak másképp. A játékhatárok nélkülben az volt az érdekes, hogy a sportosztályon nekem mindig azt tanították, hogy egy nap alatt hülye tudsz lenni. Tehát a néző egy nap alatt azt mondja, hogy ki ez a hülye. Mire hiteles leszel, az hosszú idő. Tehát eleinte ne akarjál semmi kunsztot csinálni, csináld meg becsületesen, szolgáld ki a nézőt, és aztán majd, ha megtanultad a szakmát, akkor hozzáadhatsz valami pluszt is. És én ezt nagyon fegyelmezetten csináltam is a sportosztályon. De amikor elkezdődött a játék határok nélkül, akkor azt éreztem, hogy ezt viszont nem lehet szolgai módon csinálni, hanem ehhez hozzáadott értékkel, mert ez már tulajdonképpen azért show műfaj is. És ez volt az első olyan műsor, ahol én igazából elengedtem a saját egyéniségemet és a saját személyiségemet, és hozzá mertem adni azt a pluszt, aki én vagyok, és nem egy a sok káposzta fej közül. És igazából ez volt az időszak, amikor megkülönböztethetővé váltam. De nagyjából 94-re, mondom, én 89-ben csináltam az első kis interjúmat, 94 ahhoz képest már ideje is volt annak, hogy na most már ki lehetett lépni abból, hogy egy becsületes mesterember vagy, ki lehetett lépni, tehát egyet tovább lehetett lépni.
Ha már játék határok nélkül, akkor ha jól tudom, akkor többször volt törekvés arra, hogy ezt a formátumot újraélesszék, újra elindítsák. Televíziós szakmai szempontból már a jelenkort figyelembe véve ide vezet ez a kérdés. Szerinted mi az, ami miatt nem tudott újra működni ez a dolog?
Hát egyrészt a legutóbb volt egy formátum, amit két évig próbáltunk, amiben ilyen bikák futkostak, az a probléma, hogy alapvetően egy francia és egy kínai magáncég csinálta, és hát egyrészt a franciák azok, ők ne szervezzenek, tehát főzzenek nekem, meg nem tudom, mit sem, meg bor, meg sajt, meg nem tudom, de nem voltak jó szervezők, és ráadásul nagyon nem értettek szót a kínaiakkal, és ebből aztán káosz lett. A másik, hogy amikor annak idején csináltuk ezt a klasszikus sorozatot, akkor ezt az EBU szervezte, tehát az európai köztelevíziók voltak benne, és hát igazából pénz nem számított különösebben. Tehát mindenkinek volt, és ez nagyon sok pénzbe került, és ezért volt az például, hogy 4 nap volt egy felvétel, és volt benne egy próba, amikor bemutatták a csapatoknak az összes játékot, egy ilyen demo csapat, aztán az egészet végigcsináltuk próbaszerűen, és utána jött a felvétel, és ez egy több napos folyamat volt. Maga a felvétel az 4 órát lement, csak mire ezt az egészet végigcsináltuk. És a díszletek, és minden, és tehát ez egy nagyon-nagyon komoly beruházás volt, és nagyon sok pénz volt, és nagyon sok idő volt benne. És aztán 99-ben ez a történet elfogyott. Tehát a franciák és az olaszok azt mondták, hogy na, nekünk ez most 30 éve tart ez a dolog, akkor mi itt most húzunk egy vonalat, és elég volt. És mivel úgy volt a büdzsé elosztva, hogy a résztvevő ország populációjának arányában volt elosztva, a franciák meg az olaszok a nagy részét elvitték. És a magyar, a cseh, a szlovén, a svájci, a portugál, az kevesebbet kellett, hogy befizessen. És amikor a francia meg az olasz mondta, hogy kiszáll, akkor a többiek elkezdtek matekozni, és az lett a matek, hogy akkor ennek vége van. Tehát, de most is vannak rá egyébként törekvések, és a mai napig is nagyon sokan emlegetik, hogy ezt hogy szerették, és hogy gyerekkorukban nézték, és hogy még most is itt-ott-amott vissza lehet nézni epizódokat, és tehát ez biztos egy jó dolog volt, van is rá mindig törekvés, hogy ezt valahogy újra összerakni. Hát nem tudom, meglátjuk. Tehát azért ez egy nagyon nagy produkció, és nagyon-nagyon komoly finanszírozást igényel. És ma, amikor egyre kevesebben néznek televíziót effektíve, ez én egyre kevesebb valószínűséget látom annak, hogy ezt gazdaságilag meg lehet racionálisan oldani.
Igen, mert technikailag egyébként meg lehetne oldani az akkorinál nyilván sokkal korszerűbben, meg jobban, csak hát ahogy mondod, valószínűleg az árérték aránya, ami hátráltatja ezt a dolgot.
Hát ez egy olyan döntés kérdése, hogy mit tudom, egy köztelevízió eldönti, hogy akar-e ebből bevételt, vagy azt mondja, hogy köztelevízió alapon erre költi az államtól kapott pénzt. De hát ez sok köztelevízió kéne a nemzetközi szinten. Úgyhogy annak idején is volt fluktuáció. Tehát a velsziek részt vettek egy vagy két évig, aztán csehek is, aztán kiszálltak. Tehát minden évben más volt az összetétel. Hát nem tudom.
Beszéljünk akkor viszont egy kicsit kereskedelmi televíziókról, mert ugye már te is említetted az Eurosportot is. Nagyjából ez időtájt ugye indultak be egyáltalán Magyarországon a kereskedelmi tévék, és nem tudom, hogy az első időkben mennyire éreztétek ti, akik már a szakmában dolgoztatok régóta, hogy ennek lehet komoly jövője, mert gondolom, hogy azért a legtöbben azért erősen kétkedve fogadták ezeknek a dolgoknak az indulását, és aztán különösen ugye a sportcsatornáknak volt egy elég erős fluktuációja, hiszen mire például eljutottunk odáig, hogy a Sport TV létrejött, azért már volt Hungary Sport, Hungarosport, meg egyéb próbálkozások is, amelyek nem igazán akartak működni.
Hát igen, mert ugye ezek... Ugye az Eurosport is azért tudott működni, mert az egy 20-valahány országos hálózat volt. És igazából ugye mi, akik közvetítettünk az Eurosporton, valójában fönt ültünk a Naphegy téren, az MTI épületében, ott volt egy folyosó a miénk, és onnan közvetítettünk mindent off-tube. Tehát ugye a költsége annak, hogy Magyarországon ez van, ez viszonylag alacsony volt. Hogyha most, amikor, és ugye az Eurosport vette a jogokat, ugye most, amikor a Spielernek, vagy a Sport TV-nek, vagy a Diginek, vagy mindenkinek magának kell megvenni a jogokat, ezek nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Ráadásul stúdiót is kell csinálni. Mi annak idején az Eurosportban csak hangot adtunk. Tehát nem volt stúdió, nem kellett operatőr, világosító, egy csomó mindenki nem kellett ez a történethez. Ma ez ilyen szempontból ugye nehéz. Nincs is egyébként még egy olyan ilyen ország, ahol ennyi sportcsatorna van, és gyakorlatilag mindent meg tudsz nézni, minden komoly sportesemény. Tehát már nem egyszer jártam úgy, hogy elmentem külföldre, és kapcsolgattam, hogy most játsszák a nem tudom mit, és sansztalan voltam, hogy megnézzem, mert nem közvetítette senki se. Szóval mi egy ilyen furcsa ország vagyunk, ami nem baj egyébként, mert tényleg jó az, az ember mindent meg tud nézni, de hát... Igen, ez így van. De hát ez azért lassan alakult ki. Nem tudom, hogy meddig lesz ez még fenntartható. Remélem, hogy sokáig ilyen önös érdekekből.
Mindent ingyen. Tehát hogy inkább az a nagyon érdekes, hogy itt Magyarországon bár ugye volt rá próbálkozás szintén, de ezt a pay-per-view tartalmat ezt egyszerűen nem veszi be az előfizetők, a felhasználók gyomra.
Hát nem, de azért mondjuk tulajdonképpen te is előfizető vagy, mert vagy a kábel szolgáltatódnak, vagy valakinek azért fizetsz a műsorért. Másrészt meg annyit alakult a dolog, hogy tehát egyrészt a sportcsatornáknál az a jó, hogy a célközönség nagyon jól behatárolható. Magyarán szóval a hirdetés hatékonysága nagyon jó. Tehát, hogyha megnézed a vasárnap esti valamelyik szórakoztató műsort, valamelyik kereskedelmi csatornán, annak ugyan sokkal nagyobb a nézettsége, de sokkal szélesebb a nézői spektrum, és ezért a célközönség, tehát a te hirdetésednek a célközönsége, az annál azért lényegesen kisebb. A sportcsatornán, meg hogyha mondjuk autót vagy sört hirdetsz, akkor gyakorlatilag mindenki a célközönséged, aki nézi. Tehát a kisebb célközönség is adott esetben ugye a hatékonyság szempontjából lehet ugyanolyan jó, mint a nagyobb nézettségi műsor, amelyik jobban szól. Ez az egyik. A másik, hogy ma már ugye gyakorlatilag az összes sportcsatorna egy csomagban van benne. A Sport TV, amikor annak idején elindult 2000-ben, az egy önálló csatorna volt, a saját lábán kellett megállnia. Ma már a Sport TV is, és az összes sportcsatorna, az mindegy csomagnak a része, és ugye ezeknek a csomagoknak az értékesítése, az meg egy egészen más gazdasági helyzet. Tehát tulajdonképpen abban, hogy ilyen sok sportcsatorna van, abban az is benne van, hogy mindenki akar a csomagjában egy sportcsatornát is, mert ha eladja a csomagot, akkor azt a célközönséget is tudnia kell lefedni. Szóval ez már egy ilyen nagyon furmányos gazdasági számítás. Hát egyébként megmondom őszintén, amikor a Digi például indult, akkor azt mondtuk, hogy hát ez fenntarthatatlan. Tehát ez annyi pénzbe kerül, meg akkor hirtelen annyi jogot vettek, hogy ez biztos, hogy bukta lesz. Aztán hát azóta is megvannak, valahogy sikerült kimatekozni, nyilván nem tudom mögötte a számokat, meg nem is értek hozzá. De valahogy ez még mindig működik, és tudok arról, hogy van szándék még újabb sportcsatorna létrehozására.
Ugye itt most már a 2000-es éveknél tartunk gyakorlatilag, amikről beszélgettünk, és erre az időszakra most már akkor neked is volt egy elég erős csomagot, hiszen ugye rádióztál is, sporttelevízióztál is, és most már akkor aztán beindult szépen a vetélkedős vonal is idővel. Az áll az alkú volt az, amelyik ilyen szempontból neked, hát nem is tudom, talán akkor abba az irányba helyeződött a hangsúly a terészedről?
Hát a tekintetben igen, ugye, hogy én a 2000-től még dolgoztam a Sport TV-nél, és akkor egy pár évet ott lehúztam, de közben elkezdtem a TV2-n is dolgozni, szóval ott egy Dalnokok Ligáját című műsor, és aztán jött az Áll az Alku. És aztán, amikor az Áll az Alku jött, az már nem nagyon fért össze a Sport TV-vel, mert hát ugye akkor még nem az volt, hogy fölvettünk, mit tudom, 30 vagy 40 vagy 60-at egy adásból, és akkor utána vége, hanem csináltuk addig, ameddig el nem fáradt. És akkor január 1-től december végéig ment az Áll az Alku napi szinten, például 2005-ben, vagy 2006-ban. És hát amellett aztán már végképp nem fért össze semmi mással, és akkor kezdtem el sokkal kevesebb sportot csinálni, mint ami szórakoztató műsor, és akkor kicsit akkor csúszott át ez az egyensúly a nem sportműsorok oldalára. Aztán amikor 2007-ben visszakerültem az MTV-be, akkor kezdtem megint sportot is csinálni, de például akkor is mondjuk a Maradj Talpon az elsődleges volt, és amikor nem volt Maradj Talpon, akkor közte tudtam sporttal foglalkozni, illetőleg a nagy sportversenyekre, EB-re, foci VB-re, olimpiára utaztam én is. De mondjuk egy magyar bajnokit akkor közvetítettem, ha éppen nem volt Maradj Talpon felvétel. Hát ez egy jó, ilyen szempontból jó időszak volt, mert akkor megint sok sportot tudtam közvetíteni, és aztán amióta 2017-ben, most a 3 éve eljöttem újra az MTV-től, azóta viszonylag kevesebb megint a sport, hát a Tibivel bélyelezünk a Spilleren rendszeresen, igen, de körülbelül ennyi. Tehát nem vagyok ott sem alkalmazott a csatornánál, csak ezekre a BL műsorokra van egy szerződésem.
Ugye a játékhatárok nélkülel kapcsolatban mondtad, hogy ott már megmutathattad, hogy nem vagy egy káposztafej a többi közül. Az Áll az Alku volt az, ahol úgyisten igazából megismerhették az igazi Gundit, hogyha úgy tetszik az emberek a tévén keresztül?
Hát nem tudom, lehet. Ugye ez a játékhatárok nélkül az nyaranta ment, és akkor általában ilyen 8-9-10 epizód volt, tehát 8-9-10 vasárnap alatt lement a dolog. Ez az Áll az Alku volt az első, ami minden hétköznap este ott voltam a képernyőn, tehát sokaknak nyilván
Nem is ilyen szempontból gondolom, bocsánat, hanem tényleg hangulatában, stílusában, ahogy mondtad, hogy a játékhatárok nélkülben már egy picit elereztheted magad, és nem kellett tényleg a bordó vagy zöld zakós telesportos műsorvezetőnek lenni, hanem lehettél a laza, humoros, jó feje, aki szórakozik az igazgatóúrral, akár a játékosokkal, és aki tényleg feloldódhatott ebben az egészben.
Hát igen, nézd, ez mindenképpen kell. Tehát, ahogy mondtam, hogy a játékhatárok nélkülben már nem volt elég szolgaian csinálni, ez is így van. Tehát igazából minden televíziós műsorban tudnia kell a műsorvezetőnek, vagy a képernyő lévőnek, hogy hol van az ő helye. Egy híradó műfajban abszolút kiszolgáló, tehát abszolút neki kell kiszolgálni az eseményt. Egy sportnál ott már sokkal ott már többre van szükség. Egy show műsornál meg abszolút többre van szükség. Tehát a sportműsornál, vagy a show műsornál a show-nak hozzáadott értéke maga a műsorvezető is. Tehát azt nem lehet úgy csinálni, mint egy fotballbíró, akinél az a jó, ha nem vesznek észre, hanem ott neked hozzáadott értéket kell tudni adni. És ott muszáj, hogy ezt te megted, mert a műsor önmagában nem biztos, hogy elviszi. És kellenek azok a személyiségek, akik tudnak hozzáadott értéket adni az ilyen típusú műsorokhoz. De meg kell mindig nézni azt, hogy a te személyiségedhez passzol-e, vagy nem passzol. Tehát, hogy hol van ez a dolog. Az Áll az Alkut azt én azért szerettem, mert ugye mindig mondta, hogy a pénzről szól, meg táskákról szól, de valójában nem, az is emberekről szólt, meg történetekről szólt. A pénz, meg a táska, az a trambulin volt, az a 10.000 méteres futóverseny volt, csak most táskák voltak. De az emberekről szólt, az emberek életéről szólt, a döntéseikről szólt, arról, hogy aki a kanapén ül, az ugyanúgy döntött volna, vagy nem úgy döntött volna, hogy az szereti, vagy nem szereti. Tehát például egy Áll az Alkuban nekem fontos feladatom az, hogy a játékos segítsem abban, hogy valamilyen legyen. Lehetőleg szerethető legyen. De ne legyen neutrális, ne legyen langyos, mert akkor érdektelen, az nem jó. Volt, aki nem volt szerethető, és próbáltam rajta segíteni, hogy ez így nem lesz jó, hát nyilván nem így direktben, de próbáltam valahogy kiráncigálni. Volt olyan is, hogy egy hölgyversenyző, aki rettetesen unszimpatikus volt. Nagyon művi módon vihogott meg minden, tehát borzasztó volt, és semmit, nem találtam rajta fogást, hogy nem jó, nem lesz, és nem baj, csak játék, és nem érdekes, és ez, tenyérbe mászó volt, és aztán amikor a négy táskával a vége előtt az utolsó komolyabb összeg is kiment, és elvesztette minden esélyt arra, hogy 1200 forintnál többet nyerjen, akkor ez a végig vihogó, nyegle, undok, liba, bocsánat a kifejezésért, ez egyszer csak összeomlott és elkezdett zokogni. És elmondta, hogy neki most semmi, tehát ott hagyta a barátja, beteg az anyjukája, meghalt a cicája, és most ez is. De az az ember, aki 40 percig mű volt, az hirtelen emberivé vált, és szerethetővé vált. És nekem dolgom, hogy ezeket meg elmeséljem ezeket a történeteket, hogy ezeket megmutassam, amiről beszéltem nektek. Szóval az ilyen típusú műsorokban a műsorvezető, ez azért van ott. Azért, meg azért van ott, hogy észrevegye, hogy mikor kell csendben maradni, és mikor kell fölgyorsítani a dolgokat. Mikor kell engedni a lovakat, mikor kell visszafogni. Szóval nagyon fontos a ritmusa az egésznek, az emóciója az egésznek, a történetmesélés az egésznek, bocsánat, hogy ismétlem magam, de ez tényleg ez az alfa és az megállja a dolognak. Szóval ezért vagyok ott. És sporteseményt meg tudsz úgy csinálni, hogy elindultak és beérkeztek. Egy ilyet nem lehet. Ott minden este van egy történet, amit el kell mesélni.
Említetted az elején azt, hogy ugye most már azért, hogyha esetleg megkeresnek egy pilottal, vagy bármilyen produkció tervel, akkor azt mondod, hogy ezt nem én, vagy ha én, akkor egy kicsit másképp szeretném csinálni. Nagyjából ez volt a határvonal, amikortól így kezdtél el gondolkozni, amikor már saját magadra szabtad ezeket a feladatokat és ezeket a műsorokat, vagy már a játék határok nélkül is ennek egy kivetülése volt?
Nem, hát a játékhatárok nélkülnél én ott tudtam, hogy miről van szó, és azt nem gondoltam, hogy az nem való nekem, de az még messze nem volt egy ilyen tudatos korszak. Tehát az én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, vagy hogy voltatok, hogy az ember a pálya elején tök ösztönös, és akkor utólag fogalmaz meg magának bizonyos dolgokat, hogy ez miért úgy volt, miért úgy történt, stb. Ma már tudok tudatos döntéseket hozni, annak idején inkább ösztönösen csináltam valamit, vagy vállaltam el valamit, vagy nem. De igazából nagyon sokáig nem találkoztam azzal, hogy olyannak kínáltak meg, ami nem nekem való volt. Inkább volt olyan, amit szívesen csináltam volna. Múltkor a Szulák Andi elhívott a Live TV-ben van egy kis beszélgetős műsora, és én ott bevallottam neki, hogy az Activity-t azt én nagyon irigyeltem tőle. Tehát mondtam neki, hogy figyelj, jól csináltad. De én azt annyira szerettem volna. Az egy annyira jó műsor volt, és annyira azt gondoltam, hogy én abban jó lennék. De röhögött meg, azt mondta, hogy figyelj, tök jó, hogy ezt elmondtad, meg mit tudom én. De nem volt vele semmi ízé. Nem volt belőle, tehát szerettük érte egymást, hogy ezt így tudtuk lekommunikálni. De inkább ilyen volt, hogy basszus, miért ez? Vagy amikor indult a 97-ben a kereskedelmi tévék, akkor az MTV már recseget ropogott őszintén szólva, és vagy akkor legalábbis egy recsegő ropogós korszaka volt, inkább így fogalmazok. És akkor úgy néztük, hogy na akkor végre jönnek a kereskedelmi tévék, és akkor végre úgy fogunk tévézni, mint a Satáncon, meg az RTL-en, a Németországban, meg mint, és akkor végre lesznek ilyenek, és mindenki várta, hogy megcsörrenjen a telefonja. És akkor nem csörrent meg, és akkor csinált olyan kolléga olyan műsort, ami, mondom, ezt nekem kéne, másrészt meg ez hogy kerül ide? Tehát tök tehetségtelen vagy, nem tudom. És akkor sokan el is tűntek utána. Szóval akkor volt egy ilyen időszak. De mondom, az, hogy olyannak kínáljanak meg, amire én mondtam nemet, az már inkább ilyen 50 fölött volt. Hogy figyeljetek, én most már egy 50 pluszos pali vagyok. Tehát én arra nagyon kényesen figyelek a mai napig is, hogy a hitelességem az ne sérüljön. Azért is jöttem el az MTV-ből 3 éve. De a hitelességem sérül, és ez mindannyiunkra igaz, rátok is. Ha nem vagy hiteles, akkor nem hiszik el, amit mondasz. Akkor már nem vagy televíziós.
Viszont az a része, amit beszéltünk, hogy már magadra szabtad a feladatokat, ez mennyire volt jellemző, például egy maradt talponban, hogy már teljesen a te személyiséged köré épült az egész műsor?
Hát akkor azt már úgy tudatosan választották nekem, tehát akkor ott nem volt casting, hogy akkor ki csinálja. Illetőleg ami még nagyon jó, hogy én ezeket a műsorokat ugyanavval a stábbal csináltam. Most itt a stáb alatt a kreatív producert értem, Bányai Gábort, a főszerkesztőt, Holló Györgyit, a vágót, Várhidi Zsófit. Tehát én ezeket az emberkéket, akikkel ezeket a műsorokat csináltuk, én ezeket úgy igyekeztem mindig vinni magammal. És amikor visszajöttem a TV2-re, és megint csináltunk alkut, akkor hoztam őket, amikor csináltuk a Millió, most azt is velük csináltam. Azért, nem azért, mert a barátaim, hanem azért, mert ők ismernek engem, és tudják, hogy mi az, amit tőlem kérhetnek, mi az, amit nem, mi az, ami nekem jól áll, mi az, ami nem. És ráadásul a Bányai Gábor az a kreatív producer, akire nekem szükségem van, mert én állítom, hogy mindenkinek szüksége van, hogy legyen külső kontroll, aki megmondja, meg tudja mondani, és meg is meri mondani, hogy figyelj, ez most nem volt jó, vagy ezt neked nem kéne, stb. Mert lehetsz te bármilyen okos, meg tudhatsz bármit, bármilyen sokat a szakmáról, akkor is kell valaki, aki ezt kívülről látja, és megmondja. Volt olyan szituáció, amikor már hát öreg motorosként az MTV-be visszakerültem, és akkor jött egy ilyen nagyon illedelmes fiatal szerkesztő fiú, hogy jaj, hát tegezhet el, meg izé, meg mit tudom, és akkor éreztem, hogy ebből baj lesz, és akkor leültünk a műsor előtt, és mondtam neki, hogy figyelj, te vagy ennek a műsornak a szerkesztője. Igen, én vagyok. Neked az a dolgod, hiába vagy 30 éve fiatalabb, az a dolgod, hogyha én hülyeséget csinálok, vagy hülyeséget beszélek, akkor szóljál. Mert az a baj, hogyha én hülyeséget beszélek, és te nem szólsz, és én hülye maradok. Neked az a dolgod. Tehát csak azért, mert te a gyerekem lehetnél, az nem elég arra, hogy te nem szólhatsz. Neked az a munkád, azért fizetnek, meg azért van kiírva a nevet, hogy ezt megcsináld. Szóval ezek ellenek, még, tehát mi ilyen szinten is. Hogyha valaki elveszti a külső kontrollt, ha mindenkit elmar maga mellől, aki ezt megmeri mondani, akkor a személyiség torzuláshoz fog vezetni. És akkor, és ez nagyon rossz, amikor a hátad mögött azt mondják, hogy ennek már rég nem itt kéne lennie. És az meg annyira szánalmas szerintem. Szóval szóljatok, hogy Gundi, most már nem kéne.
Viszont szerencsére ugye nem csak lehetnének gyerekeit, hanem van is három, akik közül ráadásul Bence ugye nagyon alaposan kötődik a labdarúgáshoz, amit ugye te is megismerettél újságíróként, sportriporterként egy elég komoly szinten, és hát nyilván gondolom, amikor először elkezdett focizni, akkor még nem arról beszéltetek, hogy hú, te majd esetleg Újpesten vagy akár Fehérváron fogsz majd védeni, de amikor ez elkezdett élesedni ez a dolog, akkor te mennyire tartottál attól, hogy húha, hová fog kerülni a te fiad?
Hát nyilván ugyanúgy izgul az ember a gyerekéért, mint hogyha nem sportoló lenne, de szóval igazából ennél a gyerekennél, a Bencénél nagyon hamar látszott, hogy neki a sporthoz van tehetsége. Tehát én például olyan gyerek voltam a suliba, aki jó volt a humán tárgyakból, és nem volt jó a reál tárgyakból. Nem is érdekeltek annyira. És általában a gyerekek zöme az vagy az egyikből jó, vagy a másikból jó. Ez a gyerekem, ez vagy mindenből jó volt, vagy mindenből rossz volt, attól függ, hogy szorgalmas korszaka volt, vagy lusta korszaka volt. Mert ő a sportban volt mindig tehetséges. Tehát a lányom azért tanult meg biciklizni, mert bedühödött, mert az öccse hamarabb biciklizett, mint ő. És az öccsét nem kellett megtanítani biciklizni, hanem egyszer bejött az utcára, hogy tudok biciklizni. Ilyen tökös gyerek volt, elfért az asztal alatt. És mi az, hogy tudsz biciklizni? Hát felülök, azt megyek. Szóval, és mindig is nagyon jó volt a sportban, ezekben a mozgásokban, és mindig baromi jó versenyszellem volt benne, tehát ő abszolút a sportra van kitalálva, és látszott, hogy ugye mind a három gyerek sportol, de ő az, akiből lehet is sportoló, bár nem azért kezdtek el sportolni, hogy sportolók legyenek, úgy voltunk ezzel, hogy sportoljanak, és akkor amelyikből sportoló akar lenni, az a sportoló lesz. És a Bence az, aki látszott mindig, hogy ez neki a... Tehát ő ebben tehetséges. Önmagához képest ő a sportban a legtehetségesebb. És hát most a Vidinél van ugye az ember, éppen edzésem van most, amikor ezt a beszélgetést csináljuk.
Most csak az jutott eszembe, azért is kezdtem el mosolyogni, mert amikor azt hiszem, talán legutóbb találkoztunk, akkor mondtad, hogy a sok Piatov videó megtette a hatását, és ennek köszönhető, hogy...
Milyen videó?
Piatov videó, tudod a...
Ja. Piatov meg Ter Stegen, ez a kettő. Még a Piatov az én kedvencem, de ő például rendszeresen... Viszonylag kevés meccset néz, de rengeteg ilyen kapus videót, meg ilyeneket, meg elemzéseket, meg edzés videókat, meg ilyeneket viszont elég sokat. A Ter Stegen az etalon, igen.
Igen, ebben az adásban talán arról nem beszéltünk még, hogy ugye te is kézilabdáztál elég komoly szinten, és ugye te is kapus voltál. Tehát ilyen szempontból igen. Nyilvánvalóan, hogy valamit kellett azért tőled is örökölnie, de ugye, hogy egészen, vagy hogy is fogalmazok, tehát az emberek szemében, azt szerintem elvitathatatlanul elmondhatjuk, hogy azért nagyon másként néznek jelen pillanatban is a magyar labdarúgókra, meg a magyar kézilabdázókra, mondjuk most csak a sport két különböző szegmensét akartam megemlíteni. Ugye ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy amikor élesedett már a dolog, és egyértelmű volt, hogy ehhez van tehetsége Bencének, és hogy ebben viheti sokra, hogy akkor nem tartottál le ettől, vagy te nem aggódtál emiatt, hogy hová fog kerülni.
Nézd, én ezzel úgy vagyok, hogy ez egy ilyen, hogy az én életemben is a sorszerűség sokat számított az övékben is. Az iskolával általános az utca túloldalán van egy, vagy volt egy sporttelep, hát még mindig ott van persze. és ott kezdett el a nagyobbik fiam focizni, és akkor persze a kicsi is szólt, hogy hát ő is akar focizni, és akkor fociztak. De aztán például a nagyobbik fiam, aki nem volt nagyon tehetséges fociban, ő aztán elment kézilabdázni, és kézilabda sokkal inkább nekivaló volt. Későn kezdte, nem is lett kézilabdázó, de az egyetem végéig gyakorlatilag játszott MB2-es szinten a Honvédba. A Bence meg ott maradt, tehát meg ott beleragadt ebbe, ott maradt, és ezzel úgy voltam, hogy hagyni kell, tehát nem kell megmondani a gyerekeknek, hogy mik legyenek, inkább azt kell figyelni, és mi is úgy neveltük őket, hogy azt figyeljük, hogy miben tehetségesek, és akkor viszont abban próbáljuk őket segíteni. Tehát én nem akartam egyiket se rábeszélni, hogy tévézzenek, mert milyen tök jó, és az anyjuk se akarta rábeszélni, hogy legyenek fogorvosok, mert milyen tök jó, hanem inkább figyeltük, hogy mi legyen. És akkor a lányunk jogász lett végül, a lányunk művészeti vonalon dolgozik, Nemzeti Galériában dolgozik, meg művészetmenedzsmentet tanul, a kicsi meg sportol. Mert mind a háromnak ehhez van tehetsége, ez az irányultsága, stb. Tehát én ebben a sportág választással is így voltam. Igen, a foci ilyen, de hát a foci az szerelem, hát az más.
De sikerült egészen komoly szintre eljutni, sőt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a legkomolyabb szintig jelen pillanatban Magyarországon, és nem tudom, hogy ez alatt az idő alatt mennyire változott neked a véleményed, mondjuk akár a magyar labdarúgásról, vagy egyáltalán milyen volt szülőként megélni, belelátni ebből az oldalból, erről az oldalról a magyar utánpótlásnak az utánpótlás képzésbe, és egyáltalán az utánpótlás labdarúgók fejlődésébe, abba az útba, amit bejárnak itthon.
Hát sokat tanultam róla, ráadásul én elnöke vagyok egy foci egyesületnek, az a neve, Budai FC, mi építettük föl egy barátom a 2006 óta ezt a dolgot, tehát a nulláról, és most MLS másodosztályban játszanak a U19, U17, U16-os csapataink, tehát a legjobb 24-ben vagyunk országos szinten. Ott is sokat tanultam meg, amikor a gyereket néztem itt az akadémiai futballról, a szülőkről, edzőkről, és nagyon sok mindent megtanultam. Ugyanakkor ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert nekem ott nem volt szabad. Tehát a többi szülő már dumált, én még mindig csöndbe voltam, mert nem mondják azt, hogy na itt az okos sportkommentátor mit dumál bele a dolgokba. Tehát ez mindig egy nehéz helyzet volt, és igazából azt tapasztaltam, hogy inkább hátránya volt a gyerekeimnek abból, hogy az én gyerekeim, mint előnye. De előnyük biztos, hogy nem származott abból, hogy az én gyerekeim voltak, inkább a hátrány, hogy nagyon hamar oda dörgölték az orruk alá, meg az én orrom alá is, hogyha valaki kicsit gonosz volt, vagy igazságtalan, hogy ez azért, mert te, meg mit tudom én, hát nem szóltam egy szót se, tehát. De érdekes, tehát azért tudnék hosszan mesélni.
Neked ennek az önmérsékletnek a gyakorlása az komoly kint jelentett, vagy teljesen magától értetődő volt?
Az egyértelmű volt, meg nekem a higgadt pillanataimmal nincs gond. A meccsen, de ott is inkább a bíró. Tehát, és nem is feltétlenül a saját gyerekem, de tudod, tehát amikor nem is az a baj, hogy ő nem úgy látta, hanem mit tudom én, amikor azt látod, hogy amit a bíró csinál, az a gyerekekre nézve veszélyes. Tehát sérülés veszélyes. Akkor az ember úgy szól, és akkor nem biztos, hogy jó. De volt olyan, amikor a fiam kiszólt, hogy papa, ne, és abba hagytam. Egyszer kiküldtek kosármeccsről, de akkor teljesen ártatlan voltam, csak annyit mondtam a bírónak, hogy hát te tényleg hülye vagy. De már régi ismerősök voltunk, és már régóta nem szerettük egymást. És akkor a bíró odament a zsűri asztalhoz, és a zsűri asztalnál ült egy fiatal srác, és azt küldte oda, hogy engem küldjön ki. És akkor odajött szegény, és mondta, hogy hát figyelj, ne haragudj, hát ki kell menned, és bocsáss meg, ne haragudj. És aranyos volt, mert mint egy-két éve később is, ha összefutottuk, azt mondta, ne haragudj, de tényleg, mondom, hidd el, tehát semmi gond nincs. De nem, szóval azért alapvetően tudok disztingválni.
Hogy ez a név mennyire jelentett terhet vagy segítséget, hát látva a Bence eredményeit, azért nagyon nem kellett egyengetni az útját. Gondolom én.
Hát figyelj, azért nem volt könnyű, tehát egyáltalán nem volt könnyű, és most sem könnyű. Tehát nagyon hiába van 4 NB1-es meccse, meg 2 magyar kupa meccse, meg mit tudom én, még mindig meg kell vívni azzal, hogy figyelj, te még fiatal vagy, te még várjál a sorodra. Tehát a kapus sors az nagyon nehéz, és 3 kapusból 2 nem játszik. És ki játszik, tehát ugye a kapusnál nincs az, hogy vezetünk 3-0, akkor állítsuk be ezt a fiatalt az utolsó 20 percre. És akkor fú, tök jó volt, akkor állítsuk be egy fél órára legközelebb, aztán egy fél időre. Ez vagy te védesz, vagy nem. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, és nagyon nehéz áttörni ezen a gáton. Tehát például Újpesten volt 4 NB1-es meccse, az utolsó egy haladás elleni 2-2 volt idegenben, ahol tök jól védett, és a végén volt egy bravúrja, majd soha többet nem állította be a Vignyevics a kapuba, és nem is mondta el, mondjuk ő nem egy ilyen elmondós típus, senkivel se beszél, nem is mondta el, hogy mi a baja. Egyszer csak a padon volt, aztán már ott se. De hogy miért nem tudni. És nem is igazán, hát a kapus az, meg sok edző van még mindig, akinél a kapus még mindig szükséges rossz. Tehát nem úgy fogja föl, hogy van egyre több mezőnyjátékosom, aki védeni is tud. Hanem van a kapus, jaj, azokkal csak mindig különcködnek, meg baj van velük, meg nem tudom. Szóval ez egy nehéz kenyér. Inkább egyébként abból voltak problémák, hogy hát rendszeresen bekiabáltak a gyereknek, hogy maradj talpon, meg mi van? Mi van, Gundi, nem áll az alk? Tehát ezeket úgy mindig megkapja.
És ezeket viszonylag azért gyorsan megszokja, vagy belerázódik.
Hát szegény kénytelen volt, igen, gyorsan megszokni. Úgyhogy... és hát mindig, futballpályán mindig vannak ilyen kedves emberek, akik ezt viccesnek tartják. Miközben te már 100 000-szer hallod a poént, ő meg röhög rajta, mert hogy milyen vicces.
De ő először mondta, úgyhogy az volt a premier ott. Úgyhogy...
meg joga van hozzá. Tudod, egyébként meg azt mondom neked, hogy igen, hát ezt, ha nem tudja kezelni egy sportoló, akkor nem tudja kizárni, akkor az baj.
Hát meg egyébként ez szerintem a mi szakmánkra is ugyanígy jellemző. Tehát, hogyha nem bírja kezelni műsorvezetőként, kommentátorként, bármilyen televíziós szakemberként ezeket a kritikákat, akkor ez nem biztos, hogy annak való, aki ebben mondjuk belesérül.
Hát igen, hát nagyon fáj. És érdekes, hogy nem tudom, hogy amikor az ember olvas egy kritikát, és tök hülyeség, akkor is fáj. És még két nap múlva is jár az agyam, hogy nem lehet, hogy igaza van. Nem, nincs igaza. De attól még tud fájni. De ezt egy idő után már...
Kedvencem ezek kapcsolatban ezek a szurkolók, nem? Tehát, hogy kinek szurkolsz, meg milyen részrehajlóan beszéltél a stúdióban, meg milyen részrehajlóan kommentáltad a kedvencek meccsét. És érdekes módon mindig az övéik ellen, nem? Tehát, hogy...
Én ezt akkor engedtem el, amikor ugyanazon a meccsen, már nem tudom milyen meccs volt, de mondjuk legyen Real Barca, de tök mindegy, lehet, hogy Fradi Újpest volt, nem tudom. Jött egy SMS, hogy ez a mocsok kommentátor a Real Madridnak szurkol. És jött egy másik SMS, hogy ez a mocsok kommentátor a Barcelonának szurkol. És akkor megnyugodtam. Basz. Tehát ha mind a kettőnek szurkolok, akkor nem velem van baj, hanem velük, mert ők az elfogultak, nem én. Tehát az egyik úgy látja, meg a másik meg tökéletes módon, akkor azt jelenti, hogy mind a kettő a saját szemüvegén keresztül nézi, tehát nem velem van a baj. Nem én vagyok pártatlan, hanem ők pártosak, és nem tudják reálisan nézni a dolgot. A Gyulainak volt egy nagyon jó, a Gyulai Pisti mondott egyszer nagyon jó, hogy közvetítettem boxot. És mert hazajöttem erről a sífutó VB-ről, akkor a Gyulai vezette az osztályt, és mondta, figyelj, ez tök jó volt ez a sífutó VB, akkor májusban te mész a box EB-re. És mondtam, hogy már hogy is van, jobb kezem, bal kezem? Igen. és a Gyulai mondta, hogy amikor hazajöttem, hogy jó volt, és azt mondta, hogy azért volt jó, mert tudtál úgy boxot közvetíteni, hogy mind a két palit lásd. Nagyon sokan úgy közvetítenek boxot, vagy ilyen küzdősportot, vagy sportot, hogy csak az egyiket látják. Csak az egyik felet látják, a másikat nem. És azt gondolom, és ez egy nagyon, ez megmaradt ez a mondat a fejemben, hogy Ácsi, ez fontos. Lásd mind a kettőt. És lásd mind a kettőnek az igazságát, meg lásd mind a kettőnek az erényét. Tehát vedd észre a másikat is. És néha visszaköszön ez egyébként, hogy még régi klasszikusoknál is. Most néztem egy régi Beck-döntőt, nem beszélek róla, hogy ki közvetítette és melyik volt, ahol abszolút azt éreztem, hogy csak az egyik csapatot látja. És csak azt mondja, amit ő annak gondol, és pehére aztán másképp alakult a meccs.
Ugye azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nagyon nyitottan állsz a médiának a legmodernebb szegmenseihez, és tényleg akár, tehát rengeteg, te is említetted ugye ezt a Facebookos élő dolgot, amit csináltok, de hogyha valaki rákeres a nevedre a YouTube-on, rengeteg dologban megtalál, ugye csináljátok a honfoglalót is, ami szintén ugye az interneten keresztül is megy, és abban is részt veszel, szóval, hogy ezekre a dolgokra is abszolút nyitott vagy, és ugye ennek megvan aztán az a hozadéka is, amit említettél Bencével kapcsolatban, és hogy a szurkoló bekiabál a pálya széléről, kicsit ilyenek ezek az internetes kommentmezők is, hogy ezt a részét hogy éled meg, vagy hogy kezeled, vagy egyáltalán foglalkozol-e vele,
illetve... Amit a komment részét?
Igen, másrészt meg, hogy egyáltalán mit látsz ezekben a dolgokban, ezzel a szegmenssel kapcsolatban, mi lehet ennek a jövője, vagy mit érzel ezzel kapcsolatban?
A kommentelésnek?
Nem a kommentelésnek, hanem egyáltalán az online világra átterelődésnek, amit kicsit most ugye felerősített az is, amilyen helyzetben most vagyunk.
Figyelj, mindannyian ezt keressük pillanatnyilag, és nem csak a járvány miatt, hogy lehet televíziózni online. Ti is most ezt csináljátok.
Abszolút.
Tehát ti is kerestetek valamit, hogy lehet online csinálni. Pillanatnyilag az a probléma, hogy ezt még nem lehet gazdaságosan csinálni. Tehát ebből most még nem lehet pénzt kivenni. Magyarán szólva, csak ilyen egyszerű eszközökkel tudunk tartalmakat előállítani pillanatilag, mint most. Van mikrofonunk, meg laptopunk, azt meg ügyesek vagytok, és akkor tudjátok, hogy ebből hogy kell élő Facebook akármit csinálni. Abban a pillanatban, hogyha ezt ki lehet majd találni, hogy hogy lehet ebből kivenni azt a pénzt, amit most beletesznek a televíziós csatornák egy televíziós műsorba, onnantól kezdve ez azonnal át fog menni. Egyébként gondoljatok bele, hogy egy csomóan már nem rohannak haza, hogy fú, kezdődik a műsorom, na, majd letöltöm, vagy megnézem holnap. Tehát az event, az esemény közvetítéseken kívül az összes magazin műsor, vetélkedő, mit tudom, az bármikor megnézhető. Most nem tök mindegy, hogy ma nézem meg az Áll az Alkut, vagy holnap. Teljesen mindegy. Mint hogy visszanézed egy év múlva, és ugyanúgy tudsz rajta szórakozni. Tehát,
de pont ez a fő ereje az élő sportnak, nem? És ez hát marad
annak, van is lesz is mindig. Tehát a mostani klasszikus televíziós formában az élő közvetítések maradnak meg. Az összes többi az gyakorlatilag simán át tud menni online. Tehát én, meg hányan vannak, akik nem, hú, hát én nem nézem meg ezt a sorozatot, mert én nem bírom ki vasárnaptól vasárnapig, hogy mi lesz a következő részben, majd ha vége lesz, akkor leülöm, és maximum két este megnézem az egész szizét, évadot. És akkor tök jó volt, akkor megnézem a következő évadot is, vagy nem tudom. Tehát én is a Trónok harcát így kezdtem el nézni, hogy készültem a Legyen ön is milliómosra, és már amikor a harmadik Trónok harcás kérdés jött, akkor úgy éreztem, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy ne nézzek bele. És akkor megnéztem két évadot, aztán az összes többit elolvastam a Wikipédián, hogy mi történt, és akkor kijött az utolsó, akkor azt megint megnéztem. De szóval... De, tehát simán. Tehát igazából ez a kérdés, hogy ez mikor, és látsz ilyeneket, ugye a Déltót Krisztának az autós műsora, meg nem is tudom, meg ugye a Hajós Andrisnak a dalfutárja, stb. Tehát ilyenek már vannak, csak egyelőre még nem ezek hozzá, de még ezek nem rentábilisak, illetve úgy tud még rentábilis lenni, hogy azt mondja valamelyik csatorna, hogy akkor én ezt beviszem a magam csatornájára, és akkor folytassuk ott, csináljuk ott. Szóval most az egész televíziózás egy ilyen átalakulásban van, azt nyilván ti is érzékelitek, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó minden, majd ha visszaállunk a régi kerékvágásba, már televíziózás szempontjából, akkor azért ilyen online tartalmak, meg műsorok például megmaradnak majd.
Itt gondolkoztam egy kérdésem már az elejétől kezdve, hogy nyilván te tanítasz is, de hogyha mondjuk aféle arcpolitikát kellene meghatározni, akkor mondjuk a kezdeti televíziós alapok, meg a jelenlegiek, azok mennyire egyeznek. Tehát, hogyha neked össze kéne foglalnod két mondatban, hogy mik a legfontosabbak a televíziózásban, és ezt megkérdezik tőled mondjuk a pályád kezdetén, vagy most, akkor ez egybecseng az a két mondat, vagy nagyon-nagyon távol van egymástól?
Egybecseng, mert igazából a technika változott, meg a technikai lehetőségek változtak meg. De a lényeg az ugyanaz, amiről már beszéltem is nektek. Amikor én úgy nem tanítok iskolában, hogy minden héten meg, mit tudom én, de ha valaki kérdez, akkor elmegyek szívesen. És hogyha ilyen alkalmak vannak, akkor sem úgy szoktam, hogy na, akkor most ebből kell vizsgázni, hanem én elmondom, hogy mit gondolok bizonyos dolgokról, szakmai dolgokról, és akkor mindenki döntse el, hogy azt elfogadja, vagy nem fogadja el. De döntse el. Tehát csak azért ne fogadja el, mert én mondtam. Azért fogadja el, mert az igaznak bizonyul. Tehát mi például mai napig is a Vitrai Tamás féle televíziós iskolát csináljuk. Ti is, csak már, ti már nem tudjátok. De azért, nem azért, mert a Vitrai mondta, hanem azért, mert amiket a Vitrai annak idején összerakott, hogy kéne televíziózni, az igaznak bizonyult. És tulajdonképpen ez az, ami tovább megy felétek is, mert aztán rajtunk keresztül, meg a fiatalok felé igazából ugyanazok a dolgok működnek, de ez változatlan. De hogyha egy ilyen előadást tartok, akkor mindig ezzel szoktam kezdeni, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy van-e bennetek igazi kíváncsiság. És ez bármit hoz a technika meg, bárhol fogunk televíziózni, ez lesz a perdöntő, a kíváncsiság. Mert csak akkor fogunk tudni jó kérdéseket feltenni, és jó válaszokat kapni, és csak akkor fogunk tudni jól történeteket elmesélni. Hogy a történetet hogy meséled el? Online, vagy a Spilleren, vagy a TV2-n, vagy az RTL-en, vagy az mindegy. El tudod-e jól mesélni? És ez soha nem fog megváltozni.
Hát akkor mi is nagyon kíváncsian várjuk majd, hogy a te történeted is hogyan folytatódik tovább itt ebben a rengeteg dologban, amiben kipróbáltad, meg kipróbálod magadat folyamatosan, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Örülök, hogy láttalak benneteket, még egy jót beszélgettünk.
Abszolút.
Köszönjük
abszolút.
Szépen.
Jó egészséget mindenkinek, nektek is.
Viszont kívánjuk, ahogyan a nézőinknek, hallgatóinknak is, akik velünk tartottak, és természetesen várunk titeket majd a jövő héten is. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.